Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban, melyben ezúttal Venomon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk. Beszélgető partnerem pedig dr. Bács Tamás, az ELTE Egyiptológia Tanszékének a vezetője. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, társasági hírekből szeretném kiemelni, hogy most hétfőn lesz a következő ülésünk, amelyiken dr. Kondric Péter és Gál József hajós kapitány a vitorlás hajóval Afrikát megkerülő Africa Europe Challenge Projectről fog beszélni, és ugyanekkor fogjuk eldönteni, hogy mikor látogatunk el közösen a Szépművészeti Múzeumba a Szent Galleni Kalandok című kiállításra, ahol Hartung, Tapies, Zucker és az Erker jelenséggel lehet ismerkedni. Tehát akkor térjünk át a mai műsorunknak a témájára. Dr. Bács Tamás aktív ásatór, és volt az utóbbi időben már a forradalom óta Egyiptomban. Mikor is volt pontosan ez az ásatás, és mit tapasztaltatok?
Hát én most ősszel voltam utoljára kint, tehát a szokásos évi szezonom az nekem őszre esik, tehát a régi megállapodás, ez már évekre visszamenőleg, hogy azért ne, a tanszékről nem mindenki menjen el Egyiptomba ásni, ezért felosztottuk tavaszi meg őszi szezonra, úgyhogy én vagyok az őszi turnusban. Na most, hát gyakorlatilag nekünk most ért véget a pályázatunk, tehát ez volt az utolsó éve a pályázatnak, most már megint pályázni kell sajnos. Vagy szerencsére, vagy én nem tudom, de lényeg az, hogy most egy ilyen átmeneti állapotban vagyunk, tehát hogy most megint az van, hogy egy kicsit bizonytalan a jövője a dolognak, itthon is. Kint igazából azért is mentem ki, nem csak én, de külföldi kollégák is, akivel korábban is beszéltünk, mert az egyiptomiak, legalábbis akik ugye az egyiptológiában dolgoznak, ismerősök, meg nagyon sokan úgy voltak vele, hogy hát azért a egyiptomi forradalom vagy tavasz ellenére azért úgy ők a normális életet szeretnék élni, és ezt várták tőlünk is, hogy menjünk, dolgozzunk, mint hogyha tulajdonképpen minden a régi mederbe folyna, vagy legalábbis egy másik mederbe, vagy egy jobb mederbe, de minden esetre, hogy ne maradjanak távol a külföldi expedíciók, és ezt nagyon sokan be is tartották. Igaz, azért a helyzetben annyi bizonytalanság volt, hogy mindenki úgy egy ilyen redukált szezont tervezett be, lehetőleg az ásatás, tehát hogy munkásokat nem nagyon akartak foglalkoztatni, vagy nagyon minimálisan, főleg dokumentáció, ilyesmire állt be mindenki, hát nekem is így volt, úgyhogy ez így is történt. Egyébként magában a hivatalba, tehát a szokásos kört, amikor az ember így megfutja a hivatalba, tehát az engedélyért bemegy, aláírja a papírokat, minden évben ugye alá kell írni a szerződést arra az évre. Ez abszolút elő volt készítve, tehát én megérkeztem X napon Kairóba, másnap bementem a hivatalba, ez itthonról le volt levelezve, és aláírtuk, és én már tulajdonképpen utána mehettem is le Luxorba már, tehát semmi fennakadás nem voltam. Most éppen az igaz, hogy akkor nem volt főnöke az SCA-nak, hanem éppen valaki volt, aki azóta már nincs, sőt, én éppen tegnap kaptam Schreiber Gábor kollégámtól egy e-mailt, amiben ő azt tapasztalja, aki most éppen kint van, hogy amióta én eljöttem, már szinte az ötödik vezető van ismét.
Az SCA élén.
Ugye megint miniszteri poszt lett. Na most hát az zajlik, hogy valószínűleg egy ideig vállalják ezek az emberek, aztán valószínűleg olyan helyzetbe kerülnek, hogy például nem tudnak fizetéseket adni, mert nem kapják meg a pénzt a kormányzattól, és ebből kifolyólag aztán ebből feszültségek vannak, úgyhogy úgy hallom, mondom, hogy itt nagyon nagy a váltó gazdaság, és valószínűleg egy ideig nem is fog lenyugszani ez a helyzet, vagy egy nyugvópontra jutni sajnos, ami igazából azért nem jó, mert egyfajta bizonytalanság maradt fönn magával az SCA szervezetében. Én, mint említettem, tehát kim voltam tavaly, én azt tapasztaltam egyébként, hogy ott is egy új vezető volt a nyugati parton. A keleti parton, illetve a Luxor környéknek a főnök a Mansour Buriak továbbra is, aki már egy pár éve betölti ezt a posztot, tehát ő vele is találkoztam, és semmi különösebb gond nem volt. A nyugati parton van egy új ember most már egy éve, vagy lassan egy éve. Ő viszont hát minden előírást be akar tartatni, hát fél. Szóval szemmel láthatólag ugye az a helyzet, ami megértem, mert egy óriási terület van rábízva, a világ egyik legnagyobb műemlék területe hihetetlen dolgokkal. Ugyanakkor ott van egy óriási raktár, úgyhogy például nekem is az volt az egyik fő feladata a szezonban, amivel több napon elment, hogy azok a tárgyak, amik még az én síromban raktározva voltak, és amik szerintük megérik azt, hogy bevigyék a raktárba, ezeket be kellett szállítatnom. Úgyhogy így többek között több mint 200 sírkúpot kellett nekem hirtelen gyorsan a ott lévő kolléginákkal beleltározni, dokumentálni, ládákat készítetni, és ezt beszállítatni. Ez egy olyan munka, amit nem biztos, hogy én most csináltam volna meg feltétlenül. Ráadásul ez egy nagyon érdekes sírkúp anyag, mert ez valószínűleg még annak idején 901, tehát a századfordulón, a 19-20. Századfordulón Newberry, aki ott ásott a dombon, ő szedegette össze, és valószínűleg ez az ő gyűjteménye volt, amit ott raktározott a 65-ös számú sírba, amiről egyébként tudjuk, hogy ő ezt raktárnak használta. Na most ez ott maradt, mióta rendben ezt úgy tartottuk. Hát most mondom, most bekerült a raktárba, úgyhogy igaz, hogy nem leltározták be, hanem az úgynevezett tanulmányi részébe került a raktárnak, ez a study raktár, ez annyit jelent, hogy az egyiptomi részről nem könyvelik be az ő leltárkönyvükbe, és éppen ezért nincs is úgy elzárva. Tehát ez mi könnyen hozzább férhetünk, olyan értelemben, hogy kérek egy engedélyt, hogy szeretnék vele dolgozni, és akkor jövőre hozzáférek a raktárba.
És az őrzése mennyire megoldott?
Hát a raktár...
Részben a sír, részben a raktár.
Hát a raktárnak az őrzése, ugye ez ott a tarefi raktár, hát ennek nagy fala van, szöges drót, elvileg őrbódékkal, fegyveres őrséggel. Nem véletlen, hogy ide akarnak mindent bevitetni egyébként, mert ez, hát ezt katonák őrzik. Szabályosan meg kellene ostromolni, ami hát szóval komoly előkészületeket igényelne. Azt megmondta, hogy egyébként nekem akkor, hogy tényleg kevésbé jelentős dolgokat is be kell szállítatni, mert el szeretnék kerülni azt a helyzetet, hogy mondjuk betörjenek a sírokba azért, mert tudják, hogy ott esetleg régészeti anyag van. Hiába nem olyan érték, sőt maga a sír, ahol betörnek, lehet, hogy értékesebb a falkép, mint amit találnának, de hát hogy ők nem szeretnék ezt, és amúgy sem a sírok nem raktárok. Tehát ez volt az egyik ilyen fő programpont, amivel mondom elment több munkanap, és ami nem volt betervezve, de ettől függetlenül, amit én tapasztaltam, hát az, hogy persze nincs turista. Ezt mondjuk Luxorba, meg ott, ahol az ember ás, és ugye hozzászokott már az, hogy éveken keresztül, hogy fölnézett, akkor közel-távol turista csoportok ugye százával akár. Tehát ott tényleg naponta százezrek megfordultak. Az én munkaterületem az nagyon közel van például a Menna sírhoz, ami az egyik ilyen kedvenc látogatott helye volt a turistáknak. Ugye mások is ismerhetik, ugye a tankönyvben benne vannak a jelenetek, a mezőgazdaság. Tehát egy nagyon híres sír. Vagy akár ugye rálátni a Hatshepsut templom parkolójára, ahol mondom, rengeteg turista busz volt, most hihetetlen látvány volt azt látni, hogy üresnek látni például a nap nagy részében, vagy egy vagy két busz, és ott is mondjuk helyi egyiptomi turisták, ami hát ugye a helyiek azért nem igazán vannak oda a helyi turizmusért, mert az nem generál pénzt. Tehát ugye az egyiptomiak ugyanúgy, szóval ahogy más helyeken is nem költenek pénzt, ők meglátogatják a műemlékeiket, de azért nem annyit költenek, mint mondjuk egy nyugati turista csoport.
Szóval ez igen, túl másra nem nagyon költenek.
Nem nagyon, persze. És egyébként a meglévő turistákkal is, például azok, akik velem dolgoznak, akár munkásként, vagy restaurátorként, vagy már az egyiptomiak úgy értem, vagy az inspektor, leginkább nekik a mostani turizmussal is az a bajuk, hogy ez leginkább azokból adódik, akik ugye a Vöröstengernél nyaralnak, Hurgada, Sármesek, stb. És akik, mit tudom én, érdekel annyira mondjuk a műemléki világ is, hogy bejönnek onnan egy napra vagy kettőre, de velük pontosan az a probléma, hogy csak bejönnek, megnézik gyorsan a műemléket, és már mennek is vissza a nyugat, tehát megint csak nem költenek éjszakákat ott, nem járkálnak a bazárba annyit. Tehát megint a jövedelem, amikből ők élnek, és ottan százezrek, hanem milliók élnek ebből, ugye nem nincs meg a megélhetés, és ez komoly nyomást. Most legutóbb éppen azt hallottam egyébként, hogy ugye kezdenek már olyan problémák is föllépni, például mint a benzinhiány adott esetben. Ami hát azért komoly, tehát akadozások,
közlekedést
az nagyon jelentősen, ugye hiszen ott van óriási a taxi, kis busz forgalom, ami viszi ott oda vissza az embereket, tehát ezek komoly gondok. Tehát mondom, papírügyekkel nem volt gond, tehát simán le tudtam menni, szokás szerint ugye kijelölték az inspektort, idén nem volt, tehát én nem ástam idén, tehát csak dokumentáltunk, tehát részben a falképeknek a rögzítése a 65-ös sírba folytatódott, részben pedig olyan tárgyak, amik az ásatáson előkerültek, és amik hát mondjuk így az ember mindig hátralékban van valahol, tehát ezeknek a feldolgozása fotóra és stb. Tehát ez ment, de hát gyakorlatilag nem egész 3 hét volt, tehát kevesebb, mint 3 hét volt a munkanapok száma, mert általában azért mondjuk a 30 munkanap meg szokott lenni régebben, tehát úgy szoktunk beütemezni, az éri meg igazából. Tehát a 30 munkanap az, ami alatt lehet annyit tenni, amivel már az ember előre lépett, ugyanakkor nem kerül olyan sokba, hogy ne lehessen megcsinálni, vagy végighez vinni, úgyhogy ezzel nem volt gond. És hát ugye az ember érzi ott is az inflációt egyébként, tehát az árak, a megjelhetési árak. A munkabérekben nagy elmozdulás nincsen, de hát természetesen panaszkodnak az infláció miatt az egyiptomiak is, tehát mi is egy bizonyos kényszer alatt vagyunk, hogy azért hogy emelgessünk mindig úgy évről évre egy keveset az ott dolgozóknak, de hát ez az élet vele járója. Na most a többi expedíció közül is nagyon sok, amit már említettem, ugyanígy ilyen, ugye angolul ezt study seasonnek hívják ezt a műfajt, nagyon sokan így jöttek, és nagyon sokan egyébként például egyetemi hallgatókat nem is hoztak magukkal, ami korábban ez, meg ez minden expedíciónál szokásos, hogy egyetemi hallgatókat szoktak vinni.
A magyar
ez
expedíciónál részt vettek?
Szoktak részt venni, persze. Most nálam az egy, volt végzett hallgató is, meg rendes hallgató is. Sőt, a résztvevő is, aki a restaurátor szakra jár például itthon, tehát így is még egyetemi hallgató. Tehát ilyen szempontból én kivétel voltam, hogy de például a többi külföldi expedíció nem, mert ugyanis hát ugye az egyetemi hallgatóért az expedíció felelős. És volt olyan expedíció, itt most fölösleges megnevezni, ahol haza kellett az expedíciónak menni, mert a szülők egyszerűen ráparancsoltak az expedícióra, az egyetemi hallgatók szülei, hogy nem szeretnék, tehát menjenek haza. Holott különösen mondom, dolog nem volt, csak hát van, ahol jobban félnek a helyzettől, vagy a bizonytalanságtól. Tehát minden esetre a másik, amit az ember tapasztalt, hogy ugye a felszínen sok minden azért olyan, mint amilyen szokott lenni, aztán mégsem teljesen. Tehát azért a helyzet, az a bizonytalanság, ez úgy ráül a dologra. Tehát az emberek is bizonytalanok, és egyelőre nagyon sokakban azt látni, hogy nem tudják, hogy mit hoz a jövő, ahogy mi sem egyébként.
Most, hogy a körülményeket egy kicsit megismertünk, hallgassunk egy kis zenét, majd utána a szakmai részéről beszélgessünk. Kedves hallgatóink, tehát önök a Fáraók Földjén című műsor Venamon beszélgető rovatát hallgatják, és éppen az őszi tébai ásatásról beszélgettünk, amit Bács Tamás vezetett, és többször szóba került, hogy egy bizonyos sírnak a feltárása folyt, nevezetesen a 65-ös számú sír. Mit lehet erről a sírról tudni, miért éppen ezt a sírt kezdtétek el föltárni, és milyen eredmények születtek eddig?
Hát, hogy miért pont a 65-ös sír, ehhez ugye vissza kell menni 95-ben, amikor az egész a részemről elkezdődött. A 65-ös sírról annyit kell tudni, hogy ez Sejkabdel Gurna nevű domnak a középső részén van magasságilag az észak-keleti oldalán. Tehát az egyik leglátványosabb részén van a domnak, és hát amúgy is Sejkabdel Gurna, az a központi dombjának a temetőnek. Számos, nagyon híres ókori egyénnek itt van a sírja. A 65-ösnek az a jelentősége, hogy ezt a sírt tulajdonképpen az újbirodalom végén festik ki, és viszonylag jó állapotban megmaradt. Na most az, hogy egy korszak lezáródásából fönnmarad egy ilyen jó állapotú emlék, ugyanakkor pedig nagyon kevés az ide keltezhető hasonló sír, illetve nagyon kevés az, ami megmaradt, vagy jó állapotban maradt meg. Tehát én eleve egyébként az újbirodalom végével akartam foglalkozni, engem ennek a nagyszerű korszaknak a hanyatló időszaka érdeket, meg egyáltalán ugye a hanyatlásnak a jelenségei, és ez hogy fog átvezetni egy következő korszakba. Ez a jelenség érdekelt már régebben is, akár vallástörténet, akár történetileg. Na most adódott, hogy itt van ez a sír, ami egyfajta reprezentáns ennek a kornak, és én akkor azt hittem, hogy hát ugye a jó állapota miatt itt majd nagyon szép általános megfigyeléseket lehet tenni erre a korszakra, majd lehet mondani arról, hogy hogyan múlik ki egy nagy hagyomány tulajdonképpen. Most ahogy elkezdtem vele foglalkozni az úgynevezett Imiszeba sírral, ugye ennek a tulajdonos egy Imiszeba nevű karnaki pap volt, egyre inkább csak az jött elő, hogy egyáltalán nem lehet általánosítani, vagy legalábbis nem olyan módon, ahogy én ezt elképzeltem. Ugyanis kiderült azt, hogy más korok más sírjaival ellentétben itt a tulajdonosnak a személyisége sokkal döntőbb volt a sír kialakításában, vagy a sírkápolna, a díszítések kialakításában, mint más sírok esetében. Ugye itt ő egy olyan személy volt, aki gyakorlatilag hát harmadgenerációs fő levéltárnok. Karnaki templom levéltárnoka, de ez nagyon szárazan vagy bürokratikusan hangzik. Itt ugye arról van szó, hogy ő volt az a főhatóság, aki eldöntötte azt, hogy például a karnaki templomban, az ő korában, hogy nézzen ki a díszítés, milyen szövegtípusok lehetnek. Tehát ő egy intellektuál volt, a tudós, vagy vallástudós, vagy teológus, aki meghatározta adott esetben az ikonográfiát templomfalon, vagy éppen ugye a szövegek esetében.
Konkrét esetet tudunk?
Hát az, hogy ő hogy vett részt, ezt nagyon nehéz megítélni. Minden esetre az egyik legkorábbi a karnaki templomban fennmaradt magánfelirat, azt ő állítja. Jellemző módon nem ilyen emelkedett dologról esik szó benne, mint teológia, hanem arról esik szó, miután az egyik címe az az isteni oltár ellátója volt. Az arról szólt, hogy havonta például az áldozathozók, a táncosok főnöke ki mennyi élelemmel tartozik az Isten élelmezéséhez hozzájárulni. Mindenesetre ez egy nagyon érdekes, mert ez egy gazdasági irat tulajdonképpen, de hát a képen Amun Isten ül, és egy neki szánt áldozat formulájában van ez burkolva. Ráadásul valószínűleg egy olyan útvonalon, amelyik pontosan azon az útvonalon feküdt, ahol vitték az áldozatokat naponta az istenség szobra elé egyébként. Ezzel ellentétben, ami a sírjában megvalósul, az viszont egy nagyon egyedi valami. Ehhez hasonlót egyedül a főnöke, az akkori főpap valósít meg, nem messze oda Dirábu Elnágában, aki viszont a sírját egy korábbi királysír területén készíteti el. Tehát gyakorlatilag a saját posztomusz kultuszát integrálja egy királyi kultusszal. Az én esetemben, vagy az Imiszeba esetében erre nem volt lehetőség, hogy ő egy effektív, egy királyi kultusztérbe alakítsa ki a sajátját, ezért egy nagyon egyedi és nagyon érdekes megoldáshoz folyamodik. Azt csinálja ugyanis, hogy létrehoz egy nem létező királyi kultuszteret, királyi templomokból rakat föl képeket, egy királyi emléktemplomot hoz létre, kortárs király 9. Ramszesszel, és utána ebbe belerakja magát. Tehát úgy csinál, mintha itt létezne egy királyi emlék, amiben ő beintegrálja magát. És ebben az esetben, mondom, ugyanazt csinálja, mint a főpap főnöke, de egy nagyon sajátos megoldás, ami mondom így egyedi. És hát ugye ez a két sír, tehát a 65-ös, illetve a főpapi sír az, ami tulajdonképpen túllép már az új birodalmi temetkezési szokásokon. Itt belépünk abba a korszakba már tulajdonképpen, ahol a nem király személy ugye a királyi szférába lép bele, oda temetkezik, a kultuszát abba integrálja. Ezt látjuk majd tulajdonképpen a 21. dinasztiában, majd Tébában.
De ennek az előzményként lehet említeni önmagában azt, hogy piramista mehetek a sír fölé.
Például, igen. Hogyne? Tehát itten ugye a Rameszida sírkápolnáknak, magántemetkezésnek, hagyományának ez egy nem csak lezárása, hanem tulajdonképpen mondom az újnak a tovább gondolás és tovább lépése. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy egy ilyen kulcs, mondjuk műemléket lehet, vagy tudok tanulmányozni. Ráadásul számtalan nagyon izgalmas egyéb terület felé is megnyitotta a kutatás lehetőségeit, hiszen ahhoz, hogy Imiszeba létrehozzon egy autentikusnak látszó, vagy egy autentikus királyi emlékművet, hát ehhez ugye királyi minőségű emberek kellettek, akik ezt megvalósítják. Éppen ezért a falképeket ugye az a fő festő készíti el, aki Dér-el-Medinében a király sírját is kifesti. Tehát ő pontosan ahhoz a fő művészhez jutott, fordult és tudott alkalmazni, aki a királynak is dolgozott. Éppen ezért a falképeknek a tanulmányozása, annak a stílusnak a feltárása roppant izgalmas művészettörténeti problémát jelent.
Lehet azt tudni, hogy hányan vagy milyen technikával dolgoztak ebben a sírban?
Hát ezen dolgozunk. Nagyon érdekes, mert én most éppen májusban meghívást kaptam a Liezsi Egyetemről, hogy pontosan erről beszéljek, ugye, mert az, ott ugye művészettörténeti tanszék van, úgyhogy elsősorban ez érdekli. És hát ugye először is ott kezdődik, hogy a falképek, tehát a festett falképek ebben a sírban lehetőséget nyújtanak arra, hogy festőkezekkel foglalkozunk. A pésett vagy reliefel díszített sírok esetében sokkal nehezebb dolgunk van, mert ott ugye ott több mesterkéz fedi, vágja egymást, tehát ott a festő meg a vésnök kezétől elvész tulajdonképpen az egyéni jegyek, itt a festők esetében kevésbé. Valószínűleg sokkal kevesebb ember dolgozott ebbe a sírba, vagy művész, mint gondolnánk. Az biztos, hogy a fő festő Amenhotep, aki a korabeli királysírok közül is többek a díszítését vezette, és maga is dolgozott, a legtöbb falon és a legtöbb helyen megtalálható az ő kézjegye. Tehát nagyjából ő festette. Az, hogy hány segéddel dolgozott, ezt már sokkal nehezebb megmondani. Egy feliratból tudjuk, hogy a fia vele dolgozott. De hát a fiának nem ismerjük az idioszinkráziáit. Úgyhogy őt egyelőre nagyon nehéz beazonosítani, hogy hol dolgozhatott. Illetve még egy művész, egy Hormin nevű dél-medinei művész az, aki biztosan így dolgozott, ugyanis neki valóban nem csak a rajzstílusát és festészeti stílusát sikerül egyes alakokon azonosítani, de valószínűleg majd a kézírásukat is. Ugyanis amikor festőkkel, művészekkel foglalkozunk Egyiptomban, akkor elfelejtjük, hogy hát ugye az egyiptomi művészetben nem csak alakok vannak, meg tárgyak, hanem ott van az írás is. Na most egy olyan sírban, mint ez is, ahol sokszor nem volt idő formálisan a feliratokat felírni, kénytelenek voltak gyorsan a feliratokat bepótolni, ott sokkal inkább kijön a kézírás. Míg hogyha igyekeztek is ugye szép, mint ahogy mi mondanak, nagybetűvel írni, ennek ellenére úgy tűnik, hogy azért például ez alapján lehet azonosítani, hogy na ezt a feliratot ez gyorsan valaki írta. Vagy lehet olyanok alapján is, hogy tényleg a hieroglifák esetében, tehát ahol nagyon formálisan, monumentális felirat módjára dolgoztak, ott is azért miután gyönyörűen kifestik a hieroglifákat. Tehát nem csak egy ilyen sziluett van, hanem többszínű, tehát polikrom hieroglifák vannak. Ott is lehet azért helyenként azonosítani, hogy ez biztos ez vagy az a mester készítette. Illetve hát biztos, hogy voltak segédek is, mert például az olyan részeken, amelyek mondjuk ilyen mi mellék részeknek tartanak, például a plafondíszek, ahol ilyen textilminták vagy geometrikus díszek vannak, ott a nagyon nagy a fluktuációja a minőségnek. Tehát ott vannak panelek, amik zseniálisak, és látszik, hogy ezt csak a főfestő festette, és egy 2 méterre tőle pedig egy olyan amatőr munka, amit látszik, hogy valószínűleg valamelyik szegény segédnek adtak ki, hogy na ezt akkor te csináld meg gyorsan, úgyse látszik a sötét vagy valami hasonló megfontolása. Tehát számos ilyen apróság van. De hát ugye ez a 65-ösnek csak az egyik része, vagy a történetének az egyik része, hiszen maga a sír eredetileg, építészetileg a fele legalábbis visszakeltezhető Hatshepszut királynő korára. Ez akkor kezdte ezt a sírt vágatni magának egy előkelő ember, akit Nebamunnak hívtak, és aki arisztokrata címei voltak, emellett pedig a legfőbb címe úgy tűnik az volt, hogy ő volt valószínűleg Hatshepszut egyik személyi titkára. Tehát az ő előkelő háttere, illetve a sírnak a nagyságát és minőségét, már ami a 18. dinasztiakori korát illeti, az magyarázza, hogy valószínűleg ő az uralkodó személye körüli titkár volt, és így ugye közvetlenül érintkezett az uralkodónővel, mert egyébként ugye egy sima titkári címből nem következne az, hogy valakinek tulajdonképpen a harmadik legnagyobb sírkápolnája van a korban. Tehát nála nagyobb sírkápolnája csak a híres Szenmutnak van, ugye Hatshepszut építészének, illetve Hapuszenebnek, Amun főpapjának. Na most ehhez képest ugye, meg hát a vezírnek, ugye Huszer-Amunnak, de hát ezek után jön Neb-Amun, ugye a maga titkári címével, tehát valószínűleg itt arról van szó tényleg, hogy közel volt a tűzhöz, és ezt megengedhette magának. Az ő esetében nagyon szépen kivágják az oszlopos első termet, és két falon elkezdik a díszítést is. Ez viszont emelt relief, és ahol a Imiszebakori, huszadik dinasztiakori festményeknek rétege leesett helyenként, ott előbukkan a csodálatos, igaz, még csak kivésett és ki nem festett reliefjei Neb-Amunnak. Ezeknek a színvonala az ugyancsak utal arra, hogy itt is nagyon komoly művészek dolgoztak, úgyhogy maga a sír régészetileg, tehát a 65-ös föl van tárva, most ezekkel a művészeti szempontjaival foglalkozunk, illetve hát az ott található szövegeknek a filológiai feldolgozása. Tehát ez, ami a sírra vonatkozik. Az ásatási terület ennél az egy kicsit nagyobb, az egy olyan körülbelül 80 méterszer 100 méteres terület, amit az magyaráz, hogy a 65-ös sír, ezt lehet egyébként már tudni egy ideje, valószínűleg az időszámításunk utáni 6. századtól kezdve egy szerzetesi közösségnek a középpontja lett, és a szomszédos sírokkal együtt itt létrejött egy anahoréta közösség, amit egyébként hát a modern kutatók elneveztek valószínűleg az egyik vezetőjéről, Kyriákosz kolostornak. És ugye ezek a szerzetesek, ezek a síroknak az udvarait használták elsősorban lakóhelyként, sőt ide is temetkeztek, és lényegében kialakítottak egy, hát mondjuk így egy régészeti réteget, számtalan olyan emlékkel, ami erre a szerzetesi életre, erre a sajátosan egyiptomi, felső egyiptomi szerzetesi életre vonatkozik, ami egyébként az egész tébai temetőre jellemző, tehát itt több ilyen kolostor található. És hát ugye legérdekesebb számunkra, hiszen a legnagyobb sajnálatukra, miután ezek vályogtéglából épült épületrészek volt, ezeket a korai kutatók, régészek rendszerint nagy előszeretettel eltakarították az útból, sőt, hát tudjuk azt, hogy amikor itt ásatásokat folytattak a 1914-ben, akkor előkerültek kopt osztrakonok, tehát írásos cserépdarabok, amelyek közül a legérdekesebb 12-t megtartották a kutatók, a többit úgymond deponálták, magyarul ugye kidobták oda a hányóra. Na most sokszor az az érzésünk, amikor ilyen bolygatott területen dolgozunk kint, akkor, és előkerülnek kopt osztrakonok, akkor néha az az érzésünk, hogy eldobott ilyen osztrakonokról van szó. De például mi a kutatásaink során most már bőven, majdhogy nem szerintem 200 osztrakonnál tartunk. Jó, hát ezek között vannak picik is nagyobbak, és azért vannak kisebb papírusz töredékek, sőt a 2009-es kiállításra is elvittük. Van egy nagyon pici kis darab, ami valószínűleg egy kódexből, mégpedig ugye egy azonosíthatóan a Jávonos evangéliumát tartalmazó kódexből származik. Tehát ez is egy hihetetlen izgalmas kutatási terület, amit egyébként ugye a munkatársaim közül ugye ezt majdhogy nem elsőrangúan ezzel foglalkoznak, így ugye Hasznos Andrea, aki a tanszéken van, tehát ő például az írott anyaggal foglalkozik. Na most a kolostor kiterjedtsége miatt lehetőség volt ugye azokkal a sírokkal is elkezdeni foglalkozni, amelyek a 65-ös mellett találhatóak, és amelyet a szerzetesek így egy egységbe fogtak össze. Na most ezek között a sírok között ugye leginkább félbehagyott, vagy nagyon súlyosan megrongálódott sírok találhatók leginkább, de hát van közöttük olyan például, mint Hapuszenebnek, Hatshepszut korának Amun főpapjája, ami megint csak egy gigantikus sír, amiben viszont a díszítés nagyon-nagyon kismértékben maradt meg, viszont mai napig kiadatlan és feldolgozatlan, úgyhogy annak a például az építészeti feldolgozásával már készek vagyunk, igazából némi tisztogatásra, illetve az epigráfiai munkára lenne szükség, és onnantól kezdve publikálhatnánk magát ezt az objektumot, de ugyanígy vagyunk egy másik megkezdett sír, amit elkezdtek csak vágni a sziklába, aztán abba hagyták valamikor, és emellett Ugye van még olyan sír is, ami tele van törmelékkel, el se kezdtük ásni. És hát ugye 2 évvel ezelőtt pedig, amikor egy aknasírt pucoltunk, akkor az előtte lévő területet, tehát ez a 65-ös udvarán lévő egyik aknasír előtt, tehát egy kicsit lejjebb a domon kezdtünk el törmeléket, tulajdonképpen a korábbi ásatások hányóit elbontani, akkor ott előkerült 2 újabb sír, amiben az az érdekes, hogy az egyikről semmiféle adat nem volt korábban, tehát találtunk magyarul egy új sírt, és mellette pedig találtunk egy olyan sírt, amiről azt hittük, hogy új, de aztán kiderült, hogy 1905-ben egyszer valaki már járt benne, de azóta elfeledkeztek, betemetődött, és azóta elveszett, és nincs is éppen ezért sorszáma. Ennek az volt az érdekessége, hogy ebbe sikerült tavaly meg tavaly előtt úgy bejutni ezekbe a sírokba, felmérni, hogy egy nagyon pici lyukat kialakítani az egyik bejáratnál, és ott bemászni szó szerint hason, bevinni a lámpát, és hát gyakorlatilag guggolva, 4 kézláb helyenként mászva tényleg bejárni és kideríteni, hogy ami megint csak nagyon izgalmas, hogy az egyik sír, ez az új sír, ez tulajdonképpen úgynevezett szafsír, tehát az a sorsír, ami a középbirodalomra volt jellemző, de az új birodalom elején is készítenek ilyet, és hát ugye ez tele van belül is törmelékkel, tehát nem tudjuk, hogy mikor itt, tehát középbirodalmi vagy újbirodalmi, egyáltalán milyen leletanyag kerülhetett innen elő. Egy biztos, hogy viszont ezt is valamikor az új birodalom során fölosztották, mert kétfajta díszítés nyomai vannak, tehát valószínűleg jött 2 kevésbé tehetős tulajdonos, szintén még a 18. dinasztia során, és lefalaszták egy helyen, és akkor kialakítottak még egy sírt benne. Tehát ez mind ott áll, most mondom, rengeteg köbméternyi törmelék alatt. Mellette pedig ez a sír, amit már egyszer 1905-ben megtaláltak, ennek viszont az az érdekessége, hogy végig lehetett menni rajta, legalábbis a kápolna részén, és ott a legbelső teremben, a Szentély részben ott van, hát sajnos elég rongált állapotban a tulajdonosnak és valószínűleg a szüleinek a szobra, ami ki van faragva, ember, tehát életnagyságú szobrai a sziklából, és az egyik falon még a díszítésnek viszont a majdnem teljes egészében ott van egy áldozati lista feliratokkal, majdnem olyan állapotban, mint a tegnap festették volna, ami megint csak ritka, tehát csak hát ugye megint ugye az van, hogy ki tudja, hogy mikor lesz idő, meg pénz igazából arra, hogy úgyis eljussunk oda, hogy ki legyen takarítva, illetve hát meg legyenek a föld alatti részei, hiszen ugye itt temetkezési akna vagy hasonló szükségeltetik. Mindenesetre az érdekesség az, hogy ez a sír is nagyon a 18. dinasztia elejéről. Tehát Hatshepszut vagy annál még korábbinak tűnik, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas része kezd a kutatásnak lenni. Tehát nem csak, hogy az Imiszeba sír az újbirodalom végéről származik, hanem itt a sírok elkezdenek, tulajdonképpen a Sheik Abd el-Gurnán kialakuló temetkezési hát szokásoknak a legelejéről. Tehát amikor ide jönnek az elit sírok. Ennek egyébként ugye van 2 már lényegében lezárt eleme még, ez a 2 aknasír. Az egyik aknasír, ami hát a 2000-es évek elején került elő, egy nagyon bolygatott, rablott aknasírról van szó, hát 11 méter mély viszont. Ennek a sírnak az alján került elő, teljesen összetörve egy olyan alkirálynak, egy olyan nubiai alkirálynak a temetkezési mellékletei, akiről korábban nem tudtunk. És hát a leletek során nem csak azt lehet ugye ma már valószínűsíteni, hogy valóban egy alkirályról van szó, hanem azt is, hogy valószínűleg tényleg Hatshepszut királynő, vagy királyné, először királyné, vagy királynő korára keltezhető, és ott is nagyon úgy tűnik, hogy az az időszak, amikor királynő lesz Hatshepszut. Tehát az úgynevezett régenség, majd az önálló uralom korának pont erre a váltás időszakára. Ez a Penré nevű alkirálynak nagyon a korához méltóan gazdag mellékletei lehettek, amiből mi már sajnos csak a kis, majdhogy nem töredékeket látjuk, viszont az anyag meg a minőség, ami ezekben a pici kis, akár ilyen újnyi vagy centis darabokból látható, az viszont nagyon komoly gazdagságra utal. Tehát csak az anyagokat mondom, hogy elefántcsont, ébenfa, arany, meg hasonlók, meg töredékeink vannak, ami arra utat, hogy azok a tárgyak nagyon komolyak voltak, ami méltó egyébként egy alkirályhoz.
Úgy érzem, eljött az idő ismét egy kis zenét hallgatni, és utána akkor folytatjuk majd a beszélgetést.
Arrive, arrive.
Kedves hallgatóink, Önök a Fáraok földjén Venomon beszélgető rovatát hallgatják, és éppen Penré alkirálynak a sírjából megmaradt dolgokról beszéltünk. Tehát térjünk ehhez vissza. Azokat a leleteket, amiket az expedíció talált, ezeket eldobták, vagy itt temették el, és később betemetkezések?
Hát a betemetkezések meg a rablások. A lakás nem, mert ugye ez mélyen van, tehát ez inkább rablásnak tűnik, és hát ugye előkerültek a két kanopusz fedője, az teljesen épek voltak például, ugyanakkor az edényei összetörve, mondom, egy teljesen szétvert olyan szenet vagy ostábla játék, ami ébenfából készül, és a mezőket, elefántcsont berakás választotta el például. Tehát olyan szakáll, koporsó szakáll, ami szintén ébenfából készült, és ilyen egyébként a királykölgyébe előkerült Maiherperi sírban, tehát koporsónak van ugyanilyenje, tehát ami szintén egyébként az újabb kutatások szerint Hatshepszut korára keltezhető. De hát mondom például nyilvesszők, tehát a fegyverzetéből is előkerülnek gyönyörű nyilvessző töredékek, bőr, vagy olyan széknek a töredékei, amelyek például többszínű fából vannak. És egyébként Szenmut édesanyjának volt egy majdnem egy-egybe ugyanilyen széke, ami ma egyébként a Metropolitanben található. Egy olyan széknek 3-4 töredékét találtuk meg. Tehát majd, hogy nem feltételezhetem azt, hogy ugyanabban a műhelybe készült számára. És ugye hát végül is az egyik nagyon érdekes lelet, mert az kerámia is nagyon izgalmas, mert nagyon szép, sok szép festett, a korra jellemző festett kerámia, de volt közöttük egy olyan kánaáni amfora, tehát ami ugye import, amin egy elmosódott hieratikus felirat is volt, ugye hát egy doket, ami úgy kezdődik, hogy 10. év. Tehát innen tudjuk azt, hogy valószínűleg a temetés az a 10. év körül lehetett, tehát Hatshepszut 10. évében, vagy pontosan a 3. Thotmesz 10. évében, vagy akörül halthatott meg az alkirály. Az, hogy mikor kezdi meg a működését, az egy más kérdés, de ez is egy izgalmas adalék, hogy tudunk arról. Tehát itt van egy ilyen alkirályi temetkezés, aminek az az érdekesége még ráadásul, hogy az akna fölött valamilyen vájtiglából készült építmény volt, aminek a nyomait találtuk csak meg helyenként, és ami hát két lehetőséget vett föl. Az egyik az, hogy egy pici boltíves kis kápolnácska állt fölötte, vagy ugyanezt el lehetne mondani, de ugye ez nagy bátorság egyébként, vagy egy pici kis piramisocska. De miután, mondom, csak az alapokat lehetett megtalálni, abból egyik sem bizonyítható, csak az, hogy valami biztos, hogy állt, és az is biztos, hogy sírkupok díszítették, mert ott kerültek elő azok a sírkupok, amelyek egyértelműen az alkirály nevét, címeit tartalmazzák. Na most, ugye az utóbbi pár évnek a feltárása és izgalmát jelentett egy másik aknasír, ettől egy kicsit északabbra, amelyik pontosan az Imiszeba udvarnak a szikla falába volt belesügyeztve, és amelyet egyébként valószínűleg elfedett az Imiszeba sír, tehát a Nebamun sír vágásakor a törmelék, mert rádobták ugye erre az aknasírra. Ugye ennek az volt az érdekesség ennek a sírnak és aknasírnak, hogy sikerült először ezen a nagyon bolygatott rablók, ásatók, kutatók, utazók, kalandorok, stb. Által kutatott területen egy olyan sírt találni, amelyben egyszer az eredeti tulajdonos eltemetkezett, és utána ez érintetlenül állt. Sajnos nem addig, amíg mi megtaláltuk, hanem nagyon úgy tűnik, hogy a 20. század elejéig. Ugyanis amikor mi ezt a sírt megnéztük, kiderült először is, hogy egy sírkamrából áll, viszonylag nagyobb, díszítetlen sírkamra, amiben gyakorlatilag alig volt tárgy, viszont csak a 18. dinasztia elejére jellemző töredék volt benne, és még véletlen se volt olyan töredék, ami egy múzeumnak érdekes lehet. Tehát az, ami más bolygatott, ókorban rablott sírok esetében ott marad usépti töredék, ilyen töredék, olyan bútor, stb. Alabástromedény töredék, stb. Itt semmi, még véletlenül se. Tehát itt sajnos azt lehetett látni, hogy ezt úgy rabolták ki, hogy már tudták, hogy milyenek az elvárásai ennek a műkincspiacnak. Ezzel szemben viszont ettől függetlenül az érdekessége ennek a sírnak is igazából azért még egy szenzációt tartogatott, ugyanis előkerült egy olyan textil, illetve egy olyan textilnek a töredékei, amit ugye szaknyelven mumia lepelnek nevezünk, és amelyik a második átmeneti kor és tulajdonképpen harmadik Tutmozisz uralma között jellemző volt a királyi és az elit temetkezésekre is, hogy ugye a holttest fölé vagy a koporsójára egy hatalmas mumia leplet, vagy hát mérettől függött meg az előkelőségtől, és erre halottakönyveszöveget írtak. És tulajdonképpen a Halottak könyvének igazából az egyik legkorábbi megjelenési formája a temetkezésekben, ezek ezen a leplekhez fűződik. Na most előkerült egy ilyen lepelnek a töredékei, helyenként nagyon roncs állapotban, viszont éppen az egyik hallgatónk és restaurátor hallgató kolléganőnk Mátyás Eszter révén, aki nekiállt ezt restaurálni ott egyébként helyszínen, idén a mostani szezonban eljutottuk odáig, hogy rekonstruálni tudjuk, hogy valószínűleg ez egy 7 méter hosszú egybefüggő lepel volt, tehát 7-es méter, ami majdhogy nem királyi méret, hanem nagyobb. És 1 méter 70 centi magas, tehát egy óriási lepel, és ez elejétől végig tele van írva kolumnákban, kurzív hieroglifákkal, Halottak könyve szövegekkel. Na most, ugye helyenként nagy hiányok vannak, és vannak leszakadt részek, ugye ezek a következő évnek a feladata egyébként lesz majd egyrészt konzerválni végképp, tehát olyan formában, hogy ez meg is maradjon. Én nagyon szívesen kiállítottam ezt egyébként mondjuk a Luxori Múzeumban, csak hát ehhez egyrészt anyagi háttér kellene, meg az ő fogadókészségük is, de hát ez még mondom nem tartott, hogy olyan állapotban, hogy ez fölmerüljön, illetve hát neki kell állni, ugye a szövegeket nézegetni. Ugye általában a legnagyobb leplek, amikről tudunk, akár harmadik Thotmesz leple, és olyan kb. 20-24 palotakönyve fejezetet vagy mondást tartalmazhat, hát ez is körülbelül minimum annyit. Ugye egyet lehetett egyébként azonosítani, egy mondást az egyetlen egy kolumnának felel meg. Na most egy kolumna az ilyen mondjuk 8 centi, tehát el lehet képzelni, hogy az egészhez képest, hogy itt valóban, hát mondjuk ez nem egy olyan hosszú mondás.
Ki volt a lepel?
Ennek a lepelnek a tulajdonság egyébként ott szerepel rajta, ez egy írnok volt, akit René Szenebnek hívnak. Na most ez megint egy nagyon középbirodalmias hangzású név, és csak annyi, hogy az estát írnok. Semmi más címe nincsen. Tehát René Szeneb írnok, ami megint nagyon érdekes, hogy egy írnok, csak egy írnok, egy ilyen előkelő aknasírtású fönt ugye a Sheik Abdelbourna közepén emeltethet, vagy vágattathat. Hozzá kell tenni, ez nem olyan mély egyébként, és egyben nincs felépítmény, tehát nincs kultuszkápolna, viszont lent megint csak olyan tárgyak, egy-két tárgy töredéke került elő, ami megint csak ugye nem egy szerény átterű, vagy nem egy szegény temetkezésre utal. Többek között előkerültek ugye ágyaknak a töredékei, ágytakarónak, egy teljesen épp ágytakaró egyébként, amiből ezen kívül összesen 3 van a világon. Ezt is egyébként be kellett vinni a raktárba többek között.
Ez
az ágytakaró, ez körülbelül olyan, azt hiszem, olyan 2 méterszer másfeles, és ilyen subaszerű, szegély van, és rojtok vannak, és valami nagyon finom dolog. Emellett előkerült például dobóbot elefántcsontból, ami játékhoz való, és hát aranyozott gesszó, ami ugye a maszkon meg koporsóra volt az a füstalaj rávéve. Tehát megint csak egy előkelő temetésről van szó.
A kerámiával mi a helyzet?
Épp edények is előkerültek, de egyik se díszített. Tehát megint csak még a díszített edény sincs, ezért hangsúlyozom azt, hogy innen elvitték ezeket a dolgokat. És a végső érv, amivel itt le is zárom ezt a dolgot, mert ez is egy érdekessége, hogy ez a írnok René Szeneb nagyon ritka, és Tébában tulajdonképpen nem is nagyon van ebből a korból legalábbis. Később még van talán egy, akire lehet beszélni. Viszont a keresgélés közben rábukkantam a Metropolitan Múzeum gyűjteményében egy csodálatos ébenfa székre, amelyen elefántcsont berakás van a háttámlán, ahol egy áldozati jelenet látható, és ezen az áldozati jeleneten egy egyszerű, úgynevezett, hogy ez a királyi áldozat szövege olvasható, és ez az állító, vagy aki részesül benne, az egy René Szeneb nevű írnok. Na most ezt a széket, ezt a Metropolitan 1968-ban egy magángyűjtőtől szerezte be, ugye úgy van megjelenve, hogy Tébából. Na most ugye nem lehet más igazából, szóval ez a szék ez valószínűleg innen van, ahol mi előkerült. Ez az egyik olyan épp tárgy, ami elkerült, mondom most már valószínűleg 100 éve erről a helyről. Azt, hogy miért ilyen előkelő, vagy miért volt lehetett ilyen gazdag, azt egyébként a székkel foglalkozó Fischer írt erről, hogy a széken lévő felirat alapján úgy tűnik, hogy ez az írnok, ez egy királynak a temetési rítusában vett részt tevékenyen. Tehát megint arról van szó, hogy valamilyen privilégiumot élvezett. Hát egyelőre ennyit tudunk erről, és mondom, hát de ezzel foglalkoztunk mostanában.
A lepellel kapcsolatban, hogy ez ilyen nagyon nagy volt, eleve ilyen ebben a méretben tervezték meg, megvan a szegélye, vagy pedig levágták, toldották?
Megvan a széle, mind a eleje, vége, széle. Ugye először is nagyon érdekes, mert egyik helyen, de ezt mondom a textiles szakértő kolléginával kell még egyszer majd ellenőrizni, egyik helyen, ahol nagyon sérült is, ott úgy tűnik, mintha hozzá lenne toldva. Tehát, hogy volt mondjuk egy 6 méteres szőttes, és ahhoz még hozzá toldottak egy méter, mert nem fértek volna ki. A másik, ugye, ami felvetődik, hogy hogyan írtak rá. Ugye ez egy 1,70-es textil. Na most ugye fölállították a textilt, és úgy írtak, vagy a földön göngyölték. Az nagyon érdekes, hogy azon még gondolkodunk, hogy mi az oka annak, hogy viszont fölül nagyon egyenes a vonal, ami ugye lezárja a szöveget, meg nagyon egyenesek a kolumnák is felfelé. Lefelé viszont azt látni, hogy alul az ugyanilyen záró vonal, az viszont helyenként így hullámzik. Valami miatt hullámzik, tehát ami valószínűleg összefüggése van azzal, hogy hogyan is húzták a vonalakat. De hát kétségtelen, hogy éppen mi is azon gondolkodtunk, hogy ekkora leplet hogy lehet kezelni. Ráadásul mondom úgy, hogy írni is rá, hogy szép egyenletes is legyen.
Publikációt hogyan tervezitek, illetőleg a nagy közönség hogyan fog értesülni róla?
Ugye a mi eredményeink azok, azt kell mondanom, hogy sokszor sajnos, hogy valóban a nagy közönség számára tényleg sokszor láthatatlanok. Ez részben, vagy nagy részt azért a mi hibánk, ugyanis kényelmes ezeket nem megcsinálni. Azért kényelmes, mert ránk van bízva, hogyha lenne olyan közeg, amely kikövetelni ezt, tehát felkérnének, vagy iratnának velünk ilyeneket, biztos megtennénk. De ez a nyomás, tudja, ez a nyomás az, ami nincs meg. Tehát az, hogy az ismeret ez jobban megjelenni. Van persze az, hogy sajtó részéről vannak azért mindig, akik megkérdezik, és akkor eljut akár például az MTI révén, vagy más révén, azért a közvélemény értesül, de egy olyan egyenletes, állandó, mondjuk így, népszerűsítés a dolognak nincs. Könyvet kiadni már egy nehezebb ügy. Ugye az már viszont sajnos azt kell mondanom, hogy anyagi rész. Tehát az, hogy mondjuk valaki egy szép képes könyvet, akár mint annak idején, a volt ugye mesterünk Kákosi professzor ugye megjelentett egy ilyen típusú könyvet, ezt egyszer nem tudjuk mi költségvetésünkből egy ilyet szponzorálni. Mi azt tudjuk vállalni, ugye, hogy egyrészt létrehoztunk a tanszéki sorozatnak egy úgynevezett nagykötetes major sorozatát, amiben a Dzsehuti Mess sír volt az első kötet, és ebben jelentetjük meg tulajdonképpen az ásatásihoz kötődő publikációkat, amik hát persze hát elsősorban ugye a tudományos közélet számára készülnek. Emellett ugye természetesen a részeredményről mindenki közli azt, amit éppen eredménynek érez, ugye ezek is általában azért a nemzetközi folyóiratokban jelennek meg. Szerencsére azt kell mondanom, hogy azért a magyar egyiptológia eléggé ott van, jelen van ugye a világ egyiptológiában, tehát tulajdonképpen bármelyik komoly folyóiratban szívesen látják a mi cikkeinket. És hát azért nemzetközi felkéréseink és meghívásaink is vannak. Épp ugye említettem, hogy most én éppen ennek kapcsán ugye a kutatásaimról éppen a Liezsi Egyetemre megyek, készülök előadást tartani, tehát kollégáim is hasonlóan ugyanígy az írásban való publikáció mellett ugye szintén akár hazai, akár külföldi konferenciákon vagy más alkalmakkor számolnak be a munkájukról, hogy lesz-e ásatási beszámoló, ami viszont ugye a hallgatóknak, laikusoknak, vendégeknek, kollégáknak, itthoni kollégáknak szól, ez valószínűleg május vagy június, ahogy szokott lenni. Ezek sajnos nagyon rendszertelenek, mert ez mindig attól függ egyébként, hogy az egyetemi programjunk mennyire engedi meg azt, hogy egy ilyet bevállaljunk, de szeretettel csináljuk egyébként ettől függetlenül.
Akkor köszönöm szépen a beszélgetést, kedves hallgatóinktól is búcsúzunk, jövő pénteken ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.